60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak. A tavasz szinte mindenkinek a kedvenc időszaka. A megújulás, a változás, a szabadság, és nem véletlenül esik erre az időszakra a legszebb ünnepünk is, az anyák napja. A népi kifejezésekben a tavasz a kikeletet, a nyár előtt jelenti. Ezt a hangulatot idézzük fel mai magazinunkban, tartsanak velünk. Lássuk, milyen interjúkat hallgathatnak meg. A belvárosban található egy békebeli kis kávézó, egy reggelizőhely. A régi bútorokkal hangulatosan berendezett hely neve, anyám szerint. Egy 31 éve működő alapítvány, a Szalva Vita, ahol a megváltozott munkaképességű fiataloknak segítenek barátokat szerezni és munkához jutni. Egy muzsikus előadásaival, mondókákkal, dalokkal szoktatja a zene szeretetére a kicsinyeket. Majd a végén elhangzik egy interjú, amelyben egy népi iparművész mesél arról, hogy milyen szerencsés, mert egész életében azt csinálhatta, amit szeret. Jó időtöltést kíván a mai adás szerkesztője, Torda Judit.
Mai vendégem Fejes Eszter, a Király Teaház Kft.-nek a vezetője, tulajdonosa. Erre a beszélgetésre azért kerül sor, mert egy alkalommal Veselény utcába jártam, és az egyik kis bolt előtt ki volt írva, hogy anyám szerint, és alá breakfast pont. Bementem, régi bútor, régi székek, csodálatos hangulat, berendezési tárgyak. Ott beszélgettem a lányokkal, akik nagyon udvariasan kiszolgáltak egy nagyon finom kávé keretében, és beszéltek a tulajdonosról, magáról, kedves Fejes Eszter. Hát nem húzom tovább a szót, meséljen, hogy jött létre ez a kis csodálatos objektum.
Most szeptemberben lesz majd a 11. éve, hogy megszületett az anyám szerint. Igazából a névválasztás azonnan indult, hogy amit ön is mondott, hogy ez mindenkire hatással van, ebben egészen biztos voltam, tehát van-e mögött egy ilyen kis pszichológiai dolog is, mert akárki elmegy az üzlet előtt, és elolvassa, vagy látja, az valamit nyilván elindít benne. Ha jó az anyukájával a viszony, azért, ha rossz, azért, ha él az anyukája, azért, ha nem, akkor azért. Tehát, hogy ez mindenképpen hatással van. Meg én nem szeretem ezeket a mai modern neveket, külföldi hangzású, semmi értelme, vagy csak egy ilyen trendi név. Emögött meg igenis van valami, és azt szerintem fontos. Így indult a névválasztás. Anyukám pedig az első napoktól kezdve csinálta a rétest minden szerdán, tehát ő aktívan részt vett ebbe a dologba, 91-2 éves koráig gyakorlatilag, tehát ő nagyon-nagyon jó állapotban volt szellemileg is, meg fizikailag is, úgyhogy ő ott nagyon sokat dolgozott, és nagyon élvezte ezt a dolgot. Tehát ő szeretett emberek között lenni, meg én akartam egy olyan tevékenységet az anyukámnak, ami élteti, meg ami elfoglalja őt, tehát ő nagyon szeretett sütni, főzni, emberek között lenni, és ő mindig nagyon készült erre a szerdára, hogy éppen milyen rétes süssön.
Ez az ő napja volt?
Az az ő napja volt, igen, és akkor itt nagyon szeretett a lányokkal együtt lenni, befonta a hajukat, elnevetgéltek, vendégekhez is kiment, tehát ő nagyon-nagyon élvezte ezt a közeget, és mindig csinosan felöltözött, és készült arra, hogy jöjjön.
A édesanyjának mi volt a foglalkozása?
Ő fodrász volt, igen.
Tehát emberekkel foglalkozott?
Igen. Igen, igen, igen.
Rengeteget beszélgetett velük, gondolom.
És a húgomnál meg nálam lakott, így idős korára már, tehát felváltva, heti váltásban voltunk a húgommal, és amikor nálam volt, akkor mindig jött be az üzletbe.
És ez a bolt korábban működött más néven is valahol, mert azt hallottam.
Ez egy papírírószer volt.
És akkor az ötlet hogy jött, hogy ezt kialakítsa ennek, megnézte?
Én a Király utcában csináltam egy teaházat 16-7 évig, és akkor azzal párhuzamosan elkezdtem ezt is. Tehát az is megvolt, meg ez is megvolt. És akkor azt ott befejeztem a Király utcát, mert nem annyira jó. Hát közben sajnos dolgoznom kell, ez egy ilyen játék. Tehát befejeztem a Király utcait, és akkor maradt csak ez gyakorlatilag. Nagyon cuki kis kertünk van, az az egésznek a szívelelke. A hátsó részen azt szépen kialakítottuk. Pici a bolt, de ennek ellenére összességében azért sok ember elfér, hogyha a kertet is nézzük.
Hányan férnek benne?
60-an le tudnak ülni.
Hát ez bemegy, az ember azt nem is érzi.
Nem is érzi, igen, mert picike, de ugye az utcán is van két asztal, hátul meg van 6-7 asztal, emeleti szint is van, földszint is van, tehát teltházban egy 60 férőhelyes.
Ezek a régi bútorok, ez az ön ötlete alapján kerültek így berendezésre, hogy mi volt az ötlet, hogy ilyen hangulatot?
Hát, hogy kicsit ilyen vintage-es, régi módi stílusú legyen, meg hát, hogy emlékeztessen egy kicsit egy ilyen nagymamás dologra, egy anyukás dologra, tehát, hogy ezzel itt kapcsolódik, meg én szeretem ezt a világot, ezt a hangulatot, hogy megtaláltam a megfelelő dolgokat hozzá.
Hát olyan, mint a 20. század első fele, olyan hangulatot
igen,
ember, és nagyon megfogja.
Vácon van egy üzlet, és akkor ott oda szoktam kijárni, onnan vannak a pult, az asztalok, meg ezek a dolgok, meg ez az egész színes világ, ugye ilyen fadeszkák vannak lefestve, azt én festettem le saját kézzel, tehát a dekoráció, meg a kinézet, a saját ötlet.
És ezek a nagy teás dobozok, ezek honnan kerültek át?
Hát ugye a másik utcában, a Király utcában nekem teaházam volt, és ott volt 120 féle tea, és akkor azt úgy nehezen engedtem el ezt a tea kérdést, és abból maradt ennyi tea, tehát nincs rá már annyira igény. Tehát itt van dárzselintől elkezdve zöld tea, gyümölcs tea, gyógy tea, különleges tea.
Hát csodát, minden egyes tárgyat az ember megcsodál, megnéz, és egyszerűen marasztalja a hely, leül, és olyan jó ott lenni.
Igen, ez ki van találva, hogy otthonos legyen, ez a lényege.
Érdekes, az étlapot megnéztem, mit ajánlanak reggelire. Ez a menőszállítás az ön ötlete alapján készült?
Hát én mindig nézem a konkurenciát is, beszoktam ülni más reggeliző helyekre. Nyilván mindig van egy trend, amit követni kell. Ezek a vegán ételek, meg édes ételek, meg kimondottan egészséges típusú ételek. De én találtam ki, igen, meg mindig megújítjuk fél évente ezt a menüt.
Gyakorlatilag rengeteg turista sétál, és a múltkor ben voltam, szintén nagyon sokan jöttek, ugye is idegen nyelven beszéltek. Ezek visszatérő vendégek is, vagy van egy olyan törzs közönségük, akik?
Hát a külföldiek szerintem azok ilyen egyszeriek. Egy-egy nyilván, aki többször jön ide és emlékezik ránk, az visszajön. A magyarok közül van egy törzs közönség, szeretnek minket. De most ez a szezon nem volt az igazi, tehát érződik most egy kicsit a cudarvilág. Tehát régen az volt, még tavaly is az volt, hogy álltak az üzlet előtt, hogy be tudjanak ülni. Ez most már nincs. Nem költenek rá annyit, vagy kevesebb pénzük van, vagy nem tudom.
Olyan volt, hogy
sorba álltak a sarokig. Vártak arra, hogy ürüljen egy asztal. Tehát egy-két évvel ezelőtt, hétvégén nem lehetett nálunk leülni, tehát nem volt asztal. Reggel 8-tól, délután 2-ig nem lehetett leülni, nem is vettünk fel azt a foglalást.
Gyakorlatilag a napi kínálat, az hogy történik? Hogy szedi össze ezeket a finom kóstolni valókat, amit reggeliznek ott az emberek?
Hát nagyon nagy a kínálatunk, tehát a croissanttól elkezdve pirítóson át, angol reggeli, édesbundás kenyér, vegán sütik, tehát tényleg mindenünk van, palacsintánk, sok beszállító cégem van, van egy külön zöldségesen, van egy külön ilyen száraz árum, amit hoznak, van egy mirelittes, az is mindjárt fog hozni, egy csomó mangó, epe, rengeteg gyümölcs, amit a turmixokhoz használunk. Tehát nagyon-nagyon sok beszállító jár ide, mindig hétfő-pénteken jön az áru, és akkor abból dolgozunk.
Ez egy reggeliző hely végsősorban, mikor nyitnak és mikor zárnak?
Hát ugyebár a másik egység, ahol a reggeliző hely van, az 8-tól van nyitva 3-ig. Ez pedig, ahol most vagyunk, ez egy kiszállítós konyha. Mert a Covid alatt ott én elkezdtem kiszállítani, hogy túléljek, és annyira felfutott a kiszállítás, hogy egy külön egységet kellett rá csinálni. Tehát ez a konyha, ahol most vagyunk, ez csak kiszállítós konyha. Jó, be lehet jönni, lehet inni egy kávét, lehet itt is rendelni kaját, de hát olyan sok asztal itt nincsen. Tehát ide a futárok jönnek, be vagyunk mindennel készülve előre, és akkor itt vannak a tabletek, ezek csipognak, és ide kell csinálni a kajákat. Most például egy bundás kenyeret kell csinálnom. Meg croissantokat, meg még mindenféle, sok minden mást is. Úristen, észre se vettem.
Most látom, a tabletten nézi, ez a megrendelés, ez most lentről jön, vagy honnan kapja ezt a...
Volt nevezetű cégtől. Szóval itt csak futárok jönnek ide, és akkor viszik ki a kajákat. Itt a városban. Tehát mindenkit én reggeliztetek magyarul. Vagy a valóságban, vagy ilyen online formában.
Körülbelül... Hány megrendelés érkezik így napjában?
Hát most már lefutottunk, mert ugye most már 1:45. Sok. Nem tudom ezt megmondani. Pontosan.
Általában csak délelőttökre vonatkozik, ugye?
Hát igen, amíg a reggeli szezon van, igen. Igen.
Az ember nem is gondolná, hogy reggelit ennyien rendelnek.
Nagyon sokan, nem hiszi el. Néha rendelnek egy pirítóst valójában. Komolyan. Furcsa világ ez, nem?
Hát az. És fölmegy az online-ra a megrendelő, és akkor látja az étlapot, hogy mit rendelett?
Meg is mutatom. Azt gondolja, van a gépen. Igen, itt látszik például, az anyám szerint meg itt van a kis oldala, és rengetegféle kajánk van. Tehát ha valaki akar rendelni, itt vagyunk, hogy anyám szerint, és akkor így görgeti le, és jönnek elő, millióféle kajánk van. És ugye ott van például az anyukámnak az arca is.
Jaj, de kedves. És meséljen nekem még édesanyjáról, ezek a rétesek. A réteseket a régen is csinálta, vagy hogy
jött? Vidéki lány volt, alföldi. És hát ott mindig nagy élet volt, mindig nagy sütés, tehát a lángostól elkezdve mindenféle tudott sütni. És szerette is. Meg nagy családunk volt, vagy van, és mindig nagy kajálások voltak.
A rétes ez egy központi édeség volt önöknél?
Nem annyira, de itt azért találtuk azt ki, mert azt viszonylag egyszerű elkészíteni. Tehát az nem annyira bonyolult, szeretik az emberek, tehát azt itt kiválasztottuk, hogy az egy jó ötlet.
Túrós, mákos, meggyes, minden volt?
Ő ezt imádta, hogy mindig kitalált valamit. Csinálta egy avokádós, meg ilyen őrületeket. Tehát mindig valamit új tenni akart.
És akkor a vendégek jöttek, szerdán tudták, hogy ma rétes nap van?
Igen. Meg volt hirdetve.
Na itt a nagy munka közben engedje meg, hogy elmondjak én magának, mert az édesanyjának az emléke, ugye sajnos elment közülünk, az nagyon megfogott, és ahogy maga is beszélt róla, meg a lányok is ott. Kosztolányi év van ma, 140. születési évfordulóját ünnepeltük. Van egy gyönyörű verse, az anyám. Ezt magának is, meg a közönségnek elmondom. Én nagyon sokakat szerettem, én vágytam arra, vágytam erre. De aki úgy szeretett engem, anyám, az életet szerette. Ő úgy szerette, hogy az úton megállott, lekésett. Ő úgy hajolt, hogy összeroskadt, és a porban azt mondotta, élet. Csak az életet bámulta folyton, mint egy menyasszony, mindig ifjan. Apánk szemébe kezdte nézni, és nézte aztán arcainkat. Csak a szívét hallgatta halkan, mély kék szemekkel megbűvöltem. Csak a tűnő időt figyelte, és nem látta arcát a tükörben. Ő járt, tudott és látva látott, finom ideggel szótlan álmot. Megszentelt engemet a lelke, az ő lelkétől vagyok áldott. Neki nem volt soha korán könnyezni, és könnyezni nem volt soha késő. Ha ment az erdőn, ment az úton, ketten mentek az élet és ő. Sírt és dalolt bús márkaságán, bölcsők közt a sírokra bőnök. A képeskönyve volt az élet, és nem vitt magával soha könyvet. Gyerekeit csókolta némán, halottait némán temette. Én nagyon sokakat szerettem, de ő az életet szerette.
Nagyon szép.
Kedves hallgatóim, Fejes Eszterrel Meskó Bánk beszélgetett.
Egy család életében a várandóság, a gyermekvárás a legszebb időszak. Izgalom, hogy milyen lesz az új jövevény, kire hasonlít, megvan-e mindene. Az örömöt néha beárnyékolja az, ha a gyermek valamilyen sérüléssel jön a világra. Az aggódás, a féltés, a gondoskodás mellett a szülőknek sokszor eszébe jut, hogy mi lesz vele, ha én már nem tudok vigyázni rá. Szerencsére van egy olyan közösség, a Szalva Vita Alapítvány, ahol abban segítenek, hogy ezek a fiatal felnőttek barátokat, munkát, hivatást találjanak, és elkezdhessék önálló életüket. Az alapítvány neve is beszédes, Szalva Vita, ami annyit jelent, életmentő. Dénesné Spitzer Éva, rehabilitációs tanácsadó, mentor, a beszélgető partnerem.
Dávid Andreának hívják a hölgyet, aki alapította. Annak idején, amikor az alapítónk egy állásinterjúra ment, akkor véletlenül rossz helyen szállt le a buszról, és egy olyan intézménybe tévedt be, ahol fogyatékos emberekkel foglalkoztak. Az alapvető fő cél az a fogyatékossággal élő embereknek az önálló életvitelének a támogatása, a munkavállalásának az elősegítése, és ez a cél, ez már 31 éve ugyanúgy megvan.
A munkaadók hogy állnak hozzá ez a témához?
Én azt gondolom, hogy egyre nyitottabban. Most már azért nagyon régóta működik a szervezetünk, egyre ismertebbek vagyunk, nagyon jó kapcsolataink vannak munkáltatókkal. Persze természetesen nem mindenki. Van, aki még csak most hallról először, hogy van lehetőség arra, hogy megváltozott munkaképességűek dolgozzanak a szervezetében, és olyankor azért még mindig nagyon sok a kérdés, nagyon sok a dilemma, de mi pont ezért vagyunk, hogy egy kicsit tudjunk arról beszélni, hogy mi ennek az előnye, miért érdemes foglalkoztatni megváltozott munkaképességű embereket.
Hogyan találják meg magukat?
Mi már nagyon régóta működünk, ezért nagyon sokszor így szájról szájra terjed az, hogy milyen programjaink vannak, és hogyan lehet jelentkezni hozzánk.
Ja, hogy ez egy kettős dolog, akkor mert programok is vannak.
Igen.
Itt mert hogy
igen, van ugyan egy munkaerőpiaci szolgáltatásunk, ami egy nagyon fontos tevékenysége és nagyon régi tevékenysége az alapítványnak. Ez azt jelenti, hogy egy speciális módszertan alapján segítünk az álláskeresőknek elhelyezkedni, és ugye kifejezetten a megváltozott munkaképességű álláskeresőknek. De jó néhány éve már működtetünk egy ifjúsági házat is, és ebbe az ifjúsági házba 18 és 30 év közötti fiatalokat várunk. Nagyon sok speciális szakiskolával van kapcsolatunk, és onnan is jönnek hozzánk fiatalok. És ennek az ifi háznak a fő célja az, hogy munkaképes állapotba kerüljenek a fiatalok, és hogy segítsük azt, hogy minél inkább közelebb kerüljenek a munkavilágához is.
Van a bautisták, ugye?
Igen, nagyon-nagyon vegyes a kép, nagyon sokféle fiatal fordul hozzánk, azért jellemzően szinte mindenki sajátos nevelési igényű, és nagyon-nagyon aránya van az autista fiataloknak. Manapság azért már a diagnosztika egyre jobb, és azért egyre több mindenki megkapja az autizmus diagnózist, de mi egyébként az ifi házban nem a diagnózisból szoktunk kiindulni, sokkal inkább azt nézzük, hogy az adott fiatal milyen, hogy neki milyen támogatásra van szüksége, milyen speciális egyéni igényei vannak, és ahhoz próbálunk igazodni.
Tehát pont az autistáknál azért elég nehéz őket besorolni egy közegbe.
Nagyon-nagyon változatosak. Most már ugye autizmus spektrum zavarnak hívják hivatalosan ezt a diagnózist, és valóban nagyon-nagyon más mindegyik autista fiatal. Tehát nálunk is, hogyha megnézzük azokat a fiatalokat, akik itt vannak a mi programjainkban, van köztük olyan fiatal, aki nem is beszél igazából, és nehezen kapcsolódik másokhoz, és van olyan fiatal, aki egyetemet végzett, diplomás, angolul beszél, és igazából első pillanatban, amikor találkozunk vele, nem is veszük észre, hogy bármiféle nehézsége lenne, és hát a kettő között bárhol elhelyezkedhet valaki. Úgyhogy vegyes a kép. Mi azokkal a fiatalokkal foglalkozunk, akik el tudnak ide élni a programunkba, és be tudnak jönni csoportfoglalkozásra, tehát azokkal a fiatalokkal, akik annyira nagyon súlyosak, hogy nem tudnak közösségbe eljönni, ővelük nem tudunk foglalkozni.
Mennyire tudnak a szülőknek segíteni?
Mi alapvetően a fiatalokra fókuszálunk, és velük foglalkozunk, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan programok, ahova a szülők ne csatlakozhatnának be. Például mondjuk egy tájékoztató napot tartottunk nem olyan régen a komplex minősítésről, és ennek kapcsán jellemzően inkább szülők jelennek meg ezen a tájékoztató napon, és ott van lehetőség minden egyéni kérdésről beszélgetni velük.
Tehát tudnak tanácsot adni.
Igen. Sőt, külön van egy olyan kolléganőnk, akikhez pénzbeli ellátások, komplex minősítés témakörben lehet jönni egyéni beszélgetésre.
Hát ez az anyagi része, de hát itt inkább a pszichés, mentális, ami sokkal nehezebb.
Igen, és nem kerülhető meg az, hogy a szülőkkel ne foglalkozzunk, de nálunk alapvetően a fiatalok vannak a fókuszban. Hát, hogy minél inkább önállóbbak legyenek, leváljanak az otthoni szülői életről, ami nem jelenti azt, hogy teljesen egyedül, és segítség nélkül, de minél inkább önálló életet élni. És ebbe beletartozik a munkavilága is, beletartozik az, hogy én hol és hogyan lakom és élek. Van több klubunk is, és például az egyik klubunkban azok a régi ügyfelek járnak, akik már 15-20 éve ügyfelei az alapítványnak, és ott ez különösen aktuális kérdés, és pont ezért szeretnénk olyan programot indítani, hogy önálló életviteli mentor segítse ezeknek a fiataloknak az életét, mert hogy nagyon sokszor felmerül ez a kérdés már. Az életkor van meghatározva, hogy 18 és 30 év közötti legyen, de a tapasztalat az az, hogy nagyon sok autizmusban érintett fiatal keres fel minket, illetve sokan vannak, akik valamilyen mentális betegséggel élnek, és úgy keresnek fel minket.
Tehát megérkezik egy fiatal, mit tudnak neki ajánlani, hogy hogyan segítik a munkához?
Minden alkalommal, amikor jelentkezik hozzánk valaki, történik egy első beszélgetés, amikor megismerjük egymást egy kicsit, és ott mi is látjuk azt, hogy mi az, ami a számára ideális lenne a mi programjaink közül, illetve ő is választhat és eldöntheti azt, hogy egyáltalán szeretne ide jönni a jövőben vagy sem. És ezután van lehetőség egyéni és csoportos programokba is bekapcsolódni. A csoportos programok között vannak olyanok, amik szabadidős jellegűek, ami arra nagyon jó, hogy ha valaki már régóta nem volt közösségben, hogy visszataláljon a társaság. Ez csak egy típusú foglalkozás, a szabadidős jellegű. Vannak olyanok, amik önálló életviteli készségeket fejlesztenek, például a főzés vagy kertészkedés. Vannak olyanok, amik kifejezetten valamilyen terápiás jellegűek, mint például a zeneterápia vagy a művészetterápia, és vannak olyanok, amik pedig kifejezetten munkára felkészítő programok. Itt lehet egyéni beszélgetést is kérni, lehet csoportos felkészítésen, munkahelyi gyakorlaton, hogy van rugalmasság a rendszerben. Nem az van, hogy belép egy ponton, és utána meg van határozva az út, hogy mind megy végig, hanem mindenkinek az igényei mentén választható ki az a programelem, amiben ő részt vesz. És van olyan, ahol a felméréssel kezdjük, van olyan, ahol pedig csoportos felkészítéssel kezdjük.
És amikor tudják már, hogy ki mire alkalmas, akkor hogy folytatódik a történetük?
Fontos pont az az, hogy a munkaerőpiaci szolgáltatásunkban, ami munkaerő közvetítést jelent, csatlakozik be a fiatal, ahol több a szimpla munkaközvetítésnél, mert hogy végigkísérjük a teljes folyamatot, és miután sikerült elhelyezkedni, utána is van egy utánkövetés, és nem hagyjuk magára a munkahelyen a fiatalt.
Milyen típusú munkákat tudnak ellátni?
Nagyon-nagyon-nagyon változatos. Nagyon változatos, hogy hol szoktak elhelyezkedni. Multinacionális nagy cégek is vannak a partnereink között. Kereskedelmi, például biopoltlánc, vagy például nagy ruházati láncnak a raktárai. Nagyon-nagyon változatos. Mert például pont nálam is volt egy olyan fiatal, aki eladóként dolgozott autizmus diagnózis mellett, és nagyon jól teljesített. Vagy hát van olyan, aki pedig baristaként dolgozik, ahol szintén ugye kapcsolatban kell állni a vásárlókkal. Nagyon nehéz általánosságban beszélni róluk, mert mindegyik fiatal más és más, mindenkinek más az erőssége. Persze általánosságban elmondható, hogy inkább az olyan munka típusokat szoktuk javasolni, ahol kevesebb a kapcsolódás az emberekhez, ilyen nagyon ügyfélszolgálati jellegű dolog, inkább egy kiszámíthatóbb munkakörnyezet, kiszámíthatóbb feladatok, ami akár egy monoton ismétlődő feladat.
Hát ez nagyon jó kedben.
Igen, vagy pedig olyan, ahol mondjuk egy hibakeresést kell csinálni.
Mik a visszajelzések a fiatalok részéről? Tehát hogy érzik magukat?
Mi pozitív visszajelzéseket kaptunk eddig a programjainkról. Igyekszünk is, hogy jól érezzék magukat a fiatalok, mert hogy a cél az, hogy megerősödjenek, az önbizalmuk is nagyobb legyen, az önismeretük is javuljon, és hogy társaságba kerüljenek. Az is egy fontos pont, hogy kortársakkal találkozhatnak, és kapcsolatokat alakíthatnak ki, mert sokan vannak, akik iskola után beszorulnak a négy fal közé, és ez egy nagyon jó lehetőség ez a program arra, hogy itt visszakerüljenek társaságba.
Milyen munkatársakkal dolgoznak még? Pszichológus?
Van pszichológusunk, van szociális munkásunk, van gyógypedagógusunk, van ifjúsági munkásunk. Én magam munkavállalási tanácsadó vagyok, nagyon széles a paletta, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert hogy sokféle szempont tud bejönni a fiatalokkal való munka során.
Önkénteseket foglalkoztatnak-e?
Igen, és sokféle önkéntes szokott megjelenni nálunk. Például volt, hogy főiskolai hosszú szakmai gyakorlatot tartott itt az ifjúsági programban egy fiatal. Van például olyan programunk, amit szenior önkéntesekkel, nyugdíjas önkéntesekkel közösen tartunk, és egy olyan történetmesélős program, aminek van egy külön módszertana, és ezt az idősek megtanulták.
Nem mondjon valamit, én
nagyon érdekes. Izgalmas, és a generációk találkozása az mindig nagyon-nagyon izgalmas, és ezek mindig olyan jó alkalmak. Gyakorlatilag meséken keresztül adott témák kerülnek feldolgozás. Mese, tényleg igazi mese-mese, de hogy a saját, természetesen bejönnek a saját élettapasztalatok is, és beszélgetések indulnak, és nagyon jó megosztani ezeket a történetek. Nagyon jó kapcsolódás, igen. Talán ami még egy érdekesség, hogy ez az ifjúsági programunk, ez tavaly nyert egy díjat, Zero Awardot. Ez egy nemzetközi díj, és most idén a Social Mari pályázaton is indultunk, és bekerültünk a legjobbak közé. Hamarosan egy közönségszavazás indul, ezt a Facebook oldalunkon lehet majd látni. Szalva Vita az alapítvány neve, ezt kell beírni a Facebookon a keresőbe, és ott kint lesz arról egy poszt, hogy hol lehet szavazni. Úgyhogy én nagyon örülnék neki, ha minél többen szavaznának a programon.
A Szalva Vita alapítvány tanácsadójával Torda Judit beszélgetett.
Ha amit szeretnék tenni, piros tinnyével kapni, jobb lakást boldoghatni. Kis késsel benne ülni, egész nap szeletelni, örökké etnék innám, soha meg nem unnám. Játszunk most együtt, amit csak lehet, többél nem felejt, és sokáig el, ha egyszer elmegyek.
Egy olyan helyszínre érkeztem, ahol kicsi gyerekek voltak, és mint kiderült, beszélgetőtársam 1 és 4 vagy 6 éves korig foglalkozik gyerekekkel, illetve az őket kísérő szülőkkel. Úgyhogy én nem igen illek bele egyikbe se. Hogy miért nem, arról Juhász László zeneszerző, zenész fog nekünk most beszélni. Hova is tartozik, aki ide belép?
Először is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és persze jöhetnek nagymamák is a foglalkozásaimra, tehát a gyerekeknek zenélek külsős helyeken, ugye kétfelé bontanám az én megjelenésemet, vannak a Budapest városban létező olyan helyek, többek között itt ez a K11, ami Király utca 11, ahol most ülünk és beszélgetünk, aztán az ettől nem túl messzire eső 5-ös 10, ahol már szintén 7-8 éve fogadom sok szeretettel a kicsiket és szüleiket. Aztán van még egy dunaparti közösségi ház, ez a Pankapart, ami egy nagyon szép játszóház is. Szóval ez a 3 hely van, ahol én külsősként megjelenek, a többi pedig ennél a szegmensnél fogva óvodák, bölcsödék, születésnapok és egyéb bármilyen rendezvény, amire óhajtanak meghívni.
És eredetileg is gyerekekkel akart foglalkozni, vagy éppen hogy kezdődött?
Nem, ez nagyon, nagyon jó bevezető kérdés, hiszen én zenészként, egész életemet zenészként éltem, és szerencsére nem kellett elmennem se autósofőrnek, semmi más egyéb oldalági szakmát nem kellett még gyakorolnom a zenészségen kívül. Úgy kezdődött az életemben ez a fajta gyerekzene, hogy egyszer egy családbarát ismerősöm szólt, hogy nem akarsz egy ilyenre elmenni. És akkor még nem tudtam, hogy ezt eszik, vagy isszák ezt a kérdéskört, ezt a gyerekzenét. Tehát ez 2005-ben volt, már 20 éve, tehát jókor beszélgetünk, ünnepi alkalom ez nekem is. 20 éve csinálom, és valahogy úgy kezdődött, hogy kocsiban utazva, összeírva néhány mondókát és gyerekzenét készültem mindig egyik alkalomról a másikra, és most itt állok egy ilyen széles repertoárral 20 év után, és csinálom interaktív módon szórakoztatva az embereket. Egyedül, főleg egyedül egyébként, kezemben gitárral, lábaim alatt ütő dobokkal, tehát egy ritmus szekciót kezel a lábam, és ez megy folyamatosan addig, amíg le nem teszem a gitárt, és nem kezdek el furuljázni, tilinkózni, és egyéb más hangszereken játszani még, mert erről is szól az összes előadás.
A gyerekek részesei ennek nyilvánvalóan, de olyan formában, hogy interaktív dolog, vagy pedig ülnek egy színpadon és hallgatnak.
rengeteg szintű, minőségi belefolyás van ebben, mert egy pici gyerek, hogyha mondjuk elhozzák egy évesen, és csak föl tud nézni hasonbekve, akkor ő hallgatja a zenét. Egy picit nagyobb gyerek, egy másfél éves gyerek már átsorog, és látom, hogy dülöngé jobbra-balra, elkezd táncolni. Egy óvodáskorú gyerek, 4-5 éves gyerekkel pedig egy nagyszerű párbeszédet lehet folytatni, és nekem ez is a mottom egyébként abban, amit csinálok, főleg az óvodások irányában, hogy ez egy olyan kommunikatív és párbeszédre